Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Amen.
Isten útja tökéletes, az Úr beszéde tiszta. Pajzsa mindazoknak, akik bíznak benne. Vadasztallak, Uram, egész szívemmel, mert igédet mindenek fölé emelted a te nevedért. A nyomorúságban vergődöm, te éltetsz engem. A nyomorúságban vergődöm, te éltetsz engem, és megment engem a te jobbod. Isten útja tökéletes, az Úr beszéde tiszta, pajzsa mindazoknak, akik bíznak benne. Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk most méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Vétkeztem ellened, Istenem, mert hallgattam igédet, de nem cselekedtem. Ne büntess, ahogyan érdemelném, hanem adj engedelmes szívet, hogy dicsőségedre éljek az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Én Istenem, én menes ember, itt állok szent széned előtt, bűneim áll.
Isten megkönyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte e világba, hogy éljünk ő általa. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk. Urunk, a te isteni kegyelmedben reménykedünk, vedd körül egyházadat soha nem szűnő szeretettel, és irgalmad legyen a mi erős várunk az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai nap, vízkereszt ünnepe utáni 5. vasárnap evangéliumát, amint azt felolvasom a Máté írása szerinti evangélium 13. fejezetéből, a 24. verstől kezdődően. Más példázatot is mondott nekik Jézus. hasonló a mennyek országa ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a szántóföldjébe. De amíg az emberek aludtak, eljött az ellensége, konkolyt vetett a búza közé, és elment. Amikor a zöld vetés szárba szökött, és már magot hozott, megmutatkozott a konkoly is. A szolgák ekkor odamentek a gazdához, és azt kérdezték tőle, Uram, ugye jó magot vetettél a földbe, honnan van akkor benne a konkoly? Ellenség tette ezt, felelte neki. A szolgák erre megkérdezték, akarod-e, hogy kimenjünk és összeszedjük a konkolyt? Ő azonban így válaszolt, nem, mert alig a konkolyt szednétek, kiszaggatnátok vele együtt a búzát is. Hadd nőjön együtt mind a kettő az aratásig, és az aratás idején megmondom az aratóknak, szedjétek össze először a konkolyt, kössétek kévébe és égessétek el, a búzát pedig takarítsátok be csűrömbe. Dicsőség legyen az Úr Jézus Krisztusnak, akinek kegyelme nélkül semmit sem cselekedhetünk. Gyertek testvéreim, magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Isten, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amely által szól hozzánk az Úr ebben az órában, és amint azt megírva találjuk, Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írott első levele, második fejezetében, a 9-től 13-ig terjedő versekben, a következőképpen. Hiszen emlékeztek, testvéreink, a mi fáradozásunkra és vesződésünkre éjjel és nappal dolgoztunk, hogy senkit meg ne terheljünk nálatok, és úgy hirdettük nektek az Isten evangéliumát. Ti vagytok a tanúim és az Isten, milyen szentek, igazak és fedhetetlenek voltunk közöttetek, akik hisztek. Amint hogy azt is tudjátok, hogy mint gyermekeit az apa, mindenkit egyenként intettünk és buzdítottunk, és kérve kértünk titeket, éljetek az Istenhez méltó módon, aki az ő országába és dicsőségébe hív titeket. Ezért mi is szüntelenül hálát adunk az Istennek, hogy amikor hallgattátok az Istennek általunk hirdetett igéjét, nem emberi beszédként fogadtátok be, hanem Isten beszédeként, amint hogy valóban az, és annak ereje munkálkodik is bennetek, akik hisztek. Isten áldása legyen az igén mi közöttünk. Keresztény testvéreim, mi teljesítmény orientált társadalomban élünk. Minél jobb és minél több eredményt kell felmutatnunk ahhoz, hogy elismerjenek, hogy felfigyeljen ránk a világ. Aki nem bírja ezt a versenyt, azt eltapossák, számba se veszik. Figyeljétek meg, az egyházban is a kimagasló eredményekre, a rendkívüli teljesítményekre törekszünk. Ha nem növekszik az istentiszteletet látogatók száma, ha nincsenek rendkívüli és kívülálló figyelmét is felkeltő alkalmak és rendezvények, akkor azt szoktuk mondani, arra gondolunk, sokszor kimondjuk, hogy gyengék az egyház szolgái, munkájukat nem végzik megfelelőképpen. Pál apostol és Szílás tesszalonikai szolgálata, térítése nem volt egy sikertörténet. Na, úgy értékelnénk az ott történteket, egy szerencsétlen prédikátor megpróbálta ott is hirdetni az evangéliumot, de annyira ügyetlen volt, hogy botrányos vége lett az egész történetnek. Nem volt hozzá talán kellő szaktudása, nem volt elég diplomáciai érzéke, nem tudott az emberekkel szót érteni, nem csoda, hogy olyan hamar elkergették őt onnan. Lássuk csak, mi is történt Tesszalonikában. Az apostolok cselekedeteiről szóló könyvben pontosan olvashatjuk a történteket. Pál apostol Filippiből érkezett Tesszalonikába. Nem lehetett jó híre. Futva, menekülve jött. Filippiben megbotozták és bebörtönözték. Tesszalonikában az apostol a zsinagógába hirdette az evangéliumot, és néhányan hitre jutottak. De leginkább a görögök azok, a görögök közül, azok közül is előkelő asszonyok szívében, lelkében mozdult meg valami Pál apostol szolgálata útján. Így kezdődött aztán a féltékenység a zsidók és a görögök között. mert a zsidók néhány kivételtől eltekintve restek voltak ugyan elfogadni, hogy Jézus volt a messiás, akit Isten megígért, és akit Jeruzsálemben keresztre feszítettek, majd harmadnapon feltámadott, de azt a csúfságot semmiképpen sem tűrhették el, hogy a messiásról szóló örömhír és annak áldásai a pogányoké, a görögöké is legyen. Annyira erősen élt a zsidókban az a tudat, hogy ők képezik Isten kiválasztott népét, csak ők és senki más nem lehet örököse Isten országának, hogy nem tudták eltűrni, elviselni Pál apostol görögök felé fordulását. Ezt a legnagyobb Isten káromlásnak vélték, ezzel Pál Isten drága igéjét, ígéreteit szentségtelenítette meg, mondták. A kiválasztott nép drága gyöngyeit a disznók elé hányták. Az önérzetükben megsértett, féltékeny zsidók fellázították az egész várost Pál és Szilász ellen. Aljas módszerhez folyamodtak. Tudták, a leghatékonyabb, célra vezető mód az, ha kis csúsztatással ugyan, de politikai színezetet adnak az eseményeknek, és a császár elleni lázítóknak tüntették fel az apostolt és munkatársát. Ezek veszélyes emberek, mondták, mert Krisztust tartják uruknak a császár helyett. A felségsértéssel megrágalmazott ember nem tehetett mást a római birodalomban, menekülnie kellett, amilyen gyorsan csak tudott, egyébként nem volt esélye a túlélésre. Pál apostol Béreába menekült. Ott, így olvassuk, nemesebb lelkű emberek fogadták őt, akik valóban érdeklődve hallgatták az evangéliumot, és kutatták, tanulták az írásokat, a Bibliát. De a tesszalonikai rágalmazók utánuk mentek, hogy innen is elűzzék az apostolt és munkatársát. Ez tényleg nem volt egy sikertörténet. Hiába való fáradozás volt, szinte semmi eredményt nem tudott felmutatni az apostol. Ahol megjelent, csak botrány és kudarc kísérte forgolódását. A mai teljesítmény orientált világban azt tanácsolnák az ilyen embernek, jobban tenni, ha más hivatás, más munkát keresne magának. Pál apostol úgy járt, mint a példázatbeli gazda, aki búzát vetett, de a búza közé konkoly is keveredett, és a konkoly ellepte a vetést, megfojtotta a búzát. Az ilyen gazdának semmi esélye sincs arra, hogy földjéből megéljen, eltűnik a piacról, pusztulásra van ítélve. Aki nem tud hatékonyan termelni, az lemarad, és bizony földön futóvá válik. Olyan feszült volt a helyzet Tesszalonikában, hogy Pál apostolnak semmi esélye sem volt arra, hogy visszamenjen néhány hívét meglátogatni, a kis gyülekezetet. Timóteust küldi maga helyett. A Timóteus útján érkezett kérdésekre válaszul, írja ezt a levelet, ahonnan felolvastam most az igét. A rágalmazók olyan dolgokat híreszteltek az apostolról, hogy a hitre jutottak is kételkedni kezdtek az apostol tiszta, nemes szándékában. Azt híresztelték róla, hogy nyerészkedésből ment Tesszalonikába. A kor szelleméhez tartozott, hogy mindenféle vallás hírnökei járták keresztül kasul a birodalmat, sokan közülük jó üzletet csináltak, exotikus előadásokkal, bűvész mutatványokkal. Éppen ezért emlékezteti Pál apostol a Tesszalonika belieket arra, hogy ott léte alatt senki terhére sem volt. Kétkezi munkájával maga tartotta fenn magát. Senkitől sem fogadott el semmit. Szent, igaz és fedhetetlen életet folytatott. Sőt, mindenkit személy szerint kért, mint apa a gyermekeit kéri, személy szerint kért mindenkit arra, hogy tisztességes, Istenhez méltó életre törekedjen. Kedves testvéreim, a mai hitre jutott emberek helyzete is olyan, mint a konkoltól folytogatott búzájé. Ilyen helyzetben pedig különös hangsúlya van a tisztességes, becsületes, szent, azaz Istenhez méltó, fedhetetlen életvitelre intésnek. Ilyen feszült helyzetben ugyanis az ember első reakciója az, írtsuk ki a konkolyt. Támadó, agresszív, erőszakos cselekvésre érzünk késztetést. A rosszat, a gonoszt írtani kell, mindegy, hogy milyen eszközzel. Mert a cél szentesíti az eszközt, hangoztatjuk mi is az egyházi talajon megizmosodott régi bölcsességet. Igen, a cél szentesíti az eszközt. Mint bizony a bűn és gonosz ellen harcolni kell mindennel, ha kell tűzzel és vassal is. Pál apostol egészen más véleményen volt, ő más értékrendet képviselt, más életstílusra mutatott példát. Ő Jézus tanítását hirdette, képviselte Jézus Krisztusért, aki minden körülmények között szelíd, alázatos, türelmes, szolgálatkész, őszinte és igaz maradt. Igaz, egyszer ő is elragadtatta magát, és korbáccsal űzte ki a kalmárokat a templomból. Mégis elmondhatjuk róla, hogy a harcos küzdelem és szembeszállás, a visszaütés helyett ő mindig az alázatos, csendes szolgálat és szeretet útját járta és tanította. Az év igéje jut eszembe. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzz le a rosszat a jóval. Ez az Istenhez méltó, szent életforma. Nem pedig a karddal, hatalommal, csellel, ügyeskedéssel érvényesülni akarás. Pál apostol nyomatékosan figyelmezteti a Tesszalonika belieket, hogy az evangélium által Isten országába és dicsőségébe hívta őket. Ugyanis hajlamosak vagyunk összekeverni a politikát Isten országa ügyeivel. Ilyen csúsztatással bizonytalanították el a tesszalonikai hívőket is. Aki Isten országára vágyakozik és azt hirdeti, az ellensége az államnak, a római birodalomnak, mert a császár helyett Krisztus tartja urának. Tehát aki Isten országára vágyakozik és törekedik, az ellensége az államnak, a római birodalomnak. Ezzel vádolták őket. A tesszalonikaiakat joggal izgatta a kérdés, Krisztus követője lehet-e jó állampolgár, netán minden Krisztus követő hazaáruló lenne? Lázító? Eszembe jut néhány évtizeddel ezelőtt, mennyire félt a kommunista diktatúra az Isten országától. Énekes könyvünkből ki kellett cenzurázni mindazokat a sorokat, ahol arról volt szó, hogy Krisztust királyunknak valljuk. Mintha a szocialista állam versenytársának érezte volna Krisztus királyságát. Sejtett valamit, de azért ennyire összekeverni a földi és mennyei valóságot ma már nevetségesnek tűnik. Nyilván a történelem számos elrettentő példát ismer az állami és egyházi hatalom összekeveréséről. Mindegyik arról tanúskodik, hogy nem szabad a politikát összemosni Isten országa ügyeivel. Hogy Isten országa nem versenytársa a földi nagyhatalmaknak, hanem egy egészen más valóság. Nem ellensége a földi birodalmaknak, amelyek ugyancsak eszközök Isten kezében az élet védelmére, hanem az életnek egy egészen más területére tart igényt, a lelki életre. Krisztus követője tehát jó állampolgár lehet, és nagyszerű hazafi lehet. Még egy nem keresztény államban, nem keresztény értékekre épülő államban is jó állampolgár, jó hazafi lehet Krisztus követője, ha csak bűnre nem kényszerítik őt, mert akkor inkább Istennek kell engedni, semhogy az embereknek. Pál apostolnak sok rossz emléke maradhatott Tesszalonikáról. Mégsem panaszkodott, hanem Isten iránti hálával gondol az ottani Krisztus követőkre, a kicsiny gyülekezetre. Mert valóságos csoda volt, hogy az ellenséges körülmények ellenére élt az a kis gyülekezet. Ez csak úgy volt lehetséges, a jövőben is csak akkor maradnak életben, ha a hirdetett igét nem emberi beszédnek tartják, hanem úgy figyelnek arra, mint Isten hozzájuk szóló beszédjére. A mai igének, kedves testvéreim, ez a legsúlyosabb üzenete. Az ige hirdetésben Isten szól hozzánk. Hozzám is az ige hirdetőhöz, és hozzátok is az ige hallgatóihoz. Nem az a döntő, hogy ki és hogyan hirdeti az igét. Még az sem döntő, hogy az ige hirdető életvitele tükrözi-e azt, amit hirdet, bár ezek a tényezők is fontosak és hatással vannak ránk. De a döntő mindig az, hogy tudom-e úgy fogadni az ige hirdetést, mint Isten hozzám szóló beszédjét. Mert ha igen, ha úgy fogadom az ige hirdetést, mint Isten hozzám szóló beszédjét, akkor erőre kap bennem az ige, akkor munkálkodni kezd bennem, akkor hitben megerősödök, akkor nem csak a konkoly, de a búza is növekedni kezd. Én szeretem nézni a véget nem érő aranyló búzatáblákat. Biztos az Úristen is örülni fog, ha, amikor majd az aratás ideje elérkezik és letekint a földre, szép és egészséges búzatáblákat fog látni közöttünk. Én szeretnék Isten igéjétől hízlalt kalásszá érni az Isten búzatábláján. Ezért fontos számomra tanulni, kutatni, hallgatni, hirdetni az igét. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk! Hálával magasztalunk, hogy Szent Fiat bizonyságot tett üdvözítő akaratodról. Köszönjük, hogy igéd állandóan szól hozzánk. Megígérted, hogy elhangzott igéd nem tér vissza hozzád üresen, amikor megszólal követeid ajkán, megnyitod annak útját a szívek felé. tedd meg ezt most is kegyelmesen, és add, hogy most hallott igéd megmaradjon szívünkben, és termékenyé legyen életünkben. Jézus Krisztus által. Amen. imádkozzunk. Urunk Istenünk, aki Jézusban arra bíztattál minket, hogy könyörgéseinkben bátran és kitartóan keressünk téged, hallgass meg imádságunkat, és add meg mindazt, ami üdvösséges. Könyörgünk-e világért, amelyet szépnek és jónak teremtettél, és mindeddig megőriztél, noha bűneink miatt a romlandóság törvényének is alávetetted. Kérünk, kegyelmeddel ezután is védd, oltalmazd és újítsd meg a természetet. Áld meg azokat, akik akaratod szerint fáradoznak, hogy a föld nemzedékeken át lakható maradjon. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Könyörgünk, adj egymás iránti figyelmet szívünkbe, adj több türelmet békétlen közösségeinkbe, adj több alázatot a vezetőknek, és adj elegendő jóságot az emberi léleknek. Könyörülj a háborús tűzfészekben élőkön, ne engedd, hogy az átélt nyomorúság miatt elkeseredjenek, hanem vezesd őket a kiengesztelődés és megbékélés útjára. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Istenünk, aki Jézus Krisztusban világosságul jöttél közénk, állj azok mellé, akikre a kilátástalanság sötétsége borul. Állj mellénk is, hogy ne csak imádkozhassunk azokért, akik otthontalanok, akik éheznek, vagy más szükséget szenvednek, hanem tenni is tudjunk értük. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Istenünk, aki Jézusban megmutattad, hogy hatalmad lecsendesíti a tenger, és a számunkra legyőzhetetlen erők szabadnak engedelmeskednek, légy mindazokkal, akik reménytelenül vívják küzdelmüket a betegséggel és a halállal, vagy kilátástalanul vergődnek a gyász fájdalmában. Nyújts feléjük megtartó kezedet, hogy hitük bizonyosságot nyerjen, te Úr vagy a halál fölött, és a te kezedből senki és semmi nem ragadhatja ki életünket. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Atyánk, könyörgünk szent népedért, az egyházért, gyújts meg bennünk szent lelket tűzét, áld meg köztünk az ige életés szolgálatát és a szeretet cselekedeteit. Áld meg püspökeinket, elöljáróinkat, hogy minden döntésük a te akaratodba simuljon. Áldásod kíséljen minden gyülekezeti munkát, hogy ne önmagunkért, hanem másokért élhessünk. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. És hallgass meg imádságunkat, amikor együtt örülünk az örülőkkel, együtt ünnepelünk azokkal, akik most hálaadással köszönik meg előtted, hogy 60 éven keresztül hordoztad őket, gondjukat viselted, és sok mindennel megáldottad az életüket. Áldott légy érte. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Mindenható Isten, hallgass meg néped könyörgését, és hozd el hamar országod Jézus Krisztus által, országodat Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetül fogadjátok az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát terejád, és adjon néked békességet.